A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnal a műsor szerkesztője, Nagybodó Szilárd. A tartalomból. Ismét emelkedőben a koronavírusos esetek száma. Romániában naponta már 2000 fölötti új esetet jegyeznek. Jó hírnek számít viszont, hogy átlagosan nézve enyhe lefolyásúak a megbetegedések, 10-ből 8 fertőzöttet otthon kezelnek. A tünetek az influenzához hasonlítanak, azonban ezzel együtt sem szeretne senki lebetegedni, ezért is fontos odafigyelni mind magunkra, mind a környezetünkben élőkre. Témánk: újra támad a koronavírus. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdéseikre, észrevételeikre, hozzászólásaikra. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740 274 165-ös telefonszámon. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk Fejér Szilárd, kémikus kutató, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a medicinába. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy minek köszönhető az, hogy egy újabb koronavírus hullámmal találtuk szembe magunkat?
Eljött az ideje röviden, kicsit hosszabban pedig most ősz van, változik az időjárás, a légúti vírusok kicsit erőteljesebben tudnak terjedni a zártabb közösségekben, és ugye már eltelt hát több mint 6 hónap az utolsó kisebb járványhullám óta, a szerzett immunitásunk gyengül, és új variánsok ütik fel a fejüket, amelyek ezt a szerzett immunitást megpróbálják kikerülni.
Miben térnek el akkor ezek az új variánsok az előzőktől, az eddigi változatoktól?
Az új variánsok is az Omikron alcsoportba tartoznak, tehát a tavaly januári nagy járvány hullámból alakult ki, tehát az akkori variánsoknak az evolúciójával jutottunk el a mostani variánsokhoz. Igazából, mint minden légúton terjedő vírus, ez a COVID-nak is egy elsődleges célja, hogy valahogy tudjon szaporodni, és az evolúció az abba az irányba tolja, hogy megpróbálja minél több gazdatestet találni. Na már most ugye már végig söpört elég sok hullám a világon, és szinte mindenki elkapta, ugye, na meg rekordidő alatt oltás is volt kifejlesztve, és ezért az evolúció olyan irányba tolja el a koronavírusnak a fejlődését, hogy találjon kiskaput, hogy ezeket a már valamilyen immunitással rendelkező populációt meg tudja fertőzni, vagyis legalábbis az egy részét. És ez az egy rész, főleg a gyengébb immunrendszerűek, illetve most már akár tünetmentesen is elég sokan hordozhatják.
Nekünk, embereknek pedig az lenne a fontos, hogy ne fertőződjük meg, ne terjesszük tovább a fertőzést, hogy másokat ne betegítsünk meg, de hogyan védekezhetünk a vírus ellen, mit tehetünk annak érdekében, hogy egészségesek maradjunk ebben az új hullámban?
A világjárványnak már nagyjából vége van, tehát ami most történik, az igazából kezd átalakulni a vírus egy olyan szezonális vírussal, amely majd ősszel, illetve tavasszal fog inkább erőre kapni. Amit tehetünk, az igazából ugyanaz, amivel mondjuk megpróbálnánk az influenza vírust is kikerülni, vagy megelőzni a súlyosabb hatásait. Mindenképp aki beteg, azt el kell különíteni, amennyire lehet. Természetesen már nem érvényesek azok a nagyon szigorú karanténszabályok egyrészt. Másrészt pedig fokozottan kell figyeljünk, kell védjük azokat, akik akik nagyon megsínylenék a koronavírus fertőzést, és ezek főleg olyan személyek, akik mondjuk bármilyen egy influenza vírus fertőzésnél is nagyobb rizikó kategóriába tartoznak, az idősek, a krónikus immunrendszer zavarosak, tehát a csökkentett immunrendszerre rendelkező személyek, ezek azok, akik kórházba kerülhetnek adott esetben, és ugye néhány belőlük mindenképp bele is fog halni. Ezeket kellene megvédeni, de ugyanúgy meg kell védeni most már az influenzától is, ahogy eddig is.
Itt az imént említette az oltást, és hát kulcskérdés lehet, hogy ezzel a variánssal szemben mennyire véd a szérum, azon személyek esetében, akik éltek az oltás lehetőségével, még megvan a szervezetükben a szükséges védekezési képesség, legalább olyan szinten, hogy ne legyenek súlyos tüneteik?
Igen, tehát maga a védekezési képesség több lépcsős. Az egyik ilyen lépcső az, hogy az a védekezés, ami az oltások kezdetekkor kialakult elég sokunkban, hogy ugyanazzal a variánssal már nagyon kevés az esélye, hogy újra tud fertőződni az ember. De mivel az új variánsok annyira változik a vírusnak a külső szerkezete, hogy ezt az első komolyabb immunitás lépcsőt ezt kikerüli, tehát megfertőződni meg tud a személy, de igazából van az úgynevezett T-sejtes immunitás, ami a vírusnak a kisebb darabjaira ad egy immunválaszt, és ezek a kisebb darabok azért nagyjából ugyanazok, mint amire már felkészült a szervezet, ezért van az, hogy sokkal kisebb a halálozási rátája. Tehát hogyha az elején mondjuk ilyen 2-től akár 5%-os halálozási ráták is voltak az első hullámban, most már körülbelül elérte az influenza halálozási rátáját, ami olyan 1000-ig körül.
Aki jelenleg oltatná be magát, azzal tisztában vagyunk, hogy az influenzára van szezonális oltás. Elérhető még a koronavírus elleni szérum? És ha igen, akkor hol és hogyan tudják ezt az érdeklődők beszerezni, felvenni az oltást?
Ez azért változik. Itt Kovász Nagyében például családorvosok adják főleg. Általában azért vannak olyan családorvosi rendelők, akik ezt bevállalják, vannak, akik nem. Mindenképp a minisztériumnak a honlapján lehet arról tájékozódni, illetve a közegészségügynek a honlapján, hogy hol vannak, hol elérhető az oltás. Amerikában például az új oltás felvételét, tehát a booster, az emlékeztető oltás felvételét javasolják az összes krónikus betegnek, az összes csökkentett immunhiányosoknak, és nekik, a közvetlen családtagjaiknak is, pontosan azért, hogy csökkentsék az esélyét annak, hogy valaki ezt tovább tudja adni ennek a veszélyeztetett populációnak.
Hogyha most felvesszük az oltást, ha most igényeljük az oltást, akkor az segít nekünk, vagy a környezetünkben élőknek, esetleg a veszélyeztetett embereknek, embercsoportoknak?
Mindenképp. Tehát nem mondjuk azt, hogy az oltás most 100%-os védelmet ad a megfertőződéstől. Viszont pláne az idősebbeknek az oltás napokon belül meg tudja emelni az ellenanyag szintet, ami hogyha magas szinten van a szervezetben, akkor nagyobb eséllyel tudjuk már az elején felvenni a harcot a vírussal, nagyobb eséllyel adunk erősebb immunválaszt a fertőzésre, és ezért nagyobb eséllyel tudjuk leküzdeni.
Rátérve az esetszámokra, a sajtóban, a közleményekben az szerepel, hogy Romániában az igazolt esetek száma meghaladja a 2000-et. Kihangsúlyoznám még egyszer, hogy ezek az igazolt esetek, hiszen a járvány előző hullámaiban mindig elmondták azt is, hogy a valós esetszám ennek a sokszorosa is lehet. Akkor hol állhat most Románia meglátása szerint esetszámok tekintetében?
Ezt elég nehéz megtippelni. Amit mi látunk a laboratóriumunkban, az, hogy híve-hóba akad egy-egy személy, aki eljön koronavírus gyors tesztet csináltatni, és pozitív az eredménye. Ugye tavaly körülbelül áprilistól visszavett a kormány, vagyis az ország a tesztelésből, tehát most már inkább csak állami intézményekben végeznek tervezetten PCR-tesztelést, illetve gyors tesztelést, főleg kórházakban, tehát főleg a kórházi esetekből kerülnek ki ezek a páciensek, és ezért nem igazán lehet megtippelni, de ha nagyon muszáj, akkor azt mondanám, hogy körülbelül egy ilyen ötször több személy biztos van, mint ahány a mostani esetszám.
Beszélgessünk akkor arról is, hogy milyen tünetei vannak az új hullámban a járványnak, mit kell érezzünk magunkon ahhoz, hogy elkezdjünk gyanakodni, és mikor végezzünk tesztet, akár nyál, akár PCR-tesztet?
Igazából ez ugye még mindig egy légúton terjedő vírus, a tipikus tünetei az orrfolyás, a torokfájás, a rekedtség, köhögés, nem igazán tipikus most már a szaglás elvesztése. Nagyjából ezek azok. Közben lehet hasmenés is, tehát lehet bélrendszeri érintettsége is a vírusnak. Ez tényleg egyéntől függ. A lényeg az, hogyha bármilyen légúti betegség tüneteit észleljük magunkon, akkor, vagy mondjuk a gyerekünkön, akkor nem érdemes a gyereket közösségbe küldeni, csak azért, hogy csökkentsük ezt a vírusnak a terjedési láncát, próbáljuk kicsit megfékezni.
És ha már közösségekről van szó, akkor Alexandru Rafila egészségügyi miniszter a napokban azt nyilatkozta, hogy nincs és nem is lesz szükség maszkviselésre, azaz, hogy nem lesz ez kötelező. Pedig, ahogy hallhattuk, magas az esetszám, és a valóság még magasabb lehet, mint amennyit a statisztikák mutatnak. Segítene a maszk? Tudna segíteni a számok csökkentésében, a valamelyest kordában tartásban?
Igazából ezek a variánsok már olyan könnyen tudnak terjedni, hogy ha csak a populációnak a nagy része nem visel maszkot egy időben, nem igazán lehet magát a terjedésnek a dinamikáját visszafogni. Amit viszont lehet csinálni, az az, hogy megvédjük a legnagyobb rizikói csoportot, és ez azt jelenti, hogy mondjuk ha van egy krónikus rákbeteg szülő, nagyszülő, akkor hozzá nem megyünk, amikor légúti megbetegedést, tüneteit végig felfedezni magunkon. Ha nagyon muszáj, akkor viszont megyünk, de felteszünk egy FFP2-es maszkot. És ha ezek a személyekkel közösségbe menjenek, ugye krónikus immunhiányosok, idős betegek, krónikus betegek, akkor ők nekik viszont közösségben javasolt, szinte kötelező a maszk használat ilyen járványhelyzetben.
Egyénként sem segít a maszk? Tehát, hogyha én felteszem, amikor mondjuk a tömegbe megyek, vagy bárki felteszi, amikor tömegbe, közösségbe megy, akkor saját magát nem védi ezzel?
De természetesen védi, de hogyha mondjuk otthon leveszi, és a gyerek hazahozza az iskolából, az ellen igazából nem véd. Tehát az esélyét csökkenti mindenképp, de a járvány dinamikáját, mivel nagyon kevesen csinálják ezt, nem hiszem, hogy visszafogná.
Iskolák, amik ugye a betegségek melegágyai is lehetnek, tapasztaljuk ezt az influenza kapcsán is. Hasonló a helyzet a koronavírus tekintetében?
Igen, tehát ugyanaz a dinamika, mint egy bármilyen más megbetegedés járvány alatt. A iskolában persze közvetlenebb a kapcsolat a gyerekek között, és nagyon hamar elterjed az arra fogékonyabban. De igazából munkahelyen is nagyjából ugyanez a helyzet most. Tehát magát a terjedési dinamikát igazából távolságtartással lehetne ebben a körben, illetve a látszólag beteg személyeknek az izolációjával lehetne ezt megoldani.
Ugye itt a társadalmi felelősség szóba jön, hiszen hogyha látjuk, hogy beteg, akkor nem küldjük el a gyermekünket az iskolába, vagy mi magunk nem megyünk el dolgozni, de meglátása, tapasztalat alapján mennyire vállalják ezt az emberek, a lakosság nagy része? Inkább betartják a szabályokat, óvják a közösségüket, vagy kimennek az utcára, emberek közé mennek?
Ez nincs elég adatom, viszont azt kell látni, hogy mondjuk az a döntése egy szülőnek, hogy most a beteg gyerekét közösségbe engedi, messze nem jár akkora következményekkel, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt. Tehát annak a rizikója, hogy a beteg gyerek valami a fertőzési láncolatban mondjuk egy halálesethez vezet, az miatt, hogy átadta valakinek, aki aztán átadta a nagyszülőjének, aki aztán belehalt. Tehát ez a láncolatnak az esélye jóval-jóval kisebb. Pontosan már a meglévő immunitás miatt. Tehát nem igazán lehet felelőtlennek sem mondani a szülőt, aki tényleg nincs ahova rakja a gyerekét, és nem tudja megoldani másképp. Persze 2 évvel ezelőtt még simán rámondtam az ilyen szülőkre, hogy felelőtlenek, mert akkor tényleg nagyobb volt az esélye, hogy valami rossz történik, mint most.
Ugye elhangzott az is, hogy most az esetekből, az igazolt esetekből 10-ből 8-an meggyógyulnak, nem, és otthon lehet őket kezelni, tehát könnyű lefolyású betegséget okoz a járvány új variánsa. Azonban arról még nem beszéltünk, hogy ez mennyire fertőző, és mennyire tudjuk akkor átragasztani a környezetünkben lévőkre. Ugye rendben nem vezethet olyan nagy valószínűséggel elhalálozáshoz, mint mondjuk a 2 évvel ezelőtti variánsok, de azért senki nem akar beteg lenni, akár könnyű, akár komoly lefolyású betegségről legyen szó.
Így van. Viszont az, hogy mennyire fertőző, az több dolgon múlik. Egyrészt ugye a mostani variánsok, ha összehasonlítjuk az eredeti wuhani variánssal, jóval fertőzőbbek, jóval könnyebben tudnak terjedni. De hogyha a járvány kezdetekor egy ennyire fertőző variáns lett volna az a vírus, amelyik először kezdte ezt az egész járványt, akkor megkockáztatom, hogy 10-szer ennyien belehaltak volna legalább. Ugye ez egy elég bonyolult dolog. Most egyrészt a vírus azért nem tud olyan hűde jól terjedni, és mondjuk tudott volna 3 évvel ezelőtt, mert már van egy bizonyos közösségi immunitás, ami valamennyire mégis visszafogja a terjedési dinamikát. Másrészt pedig most már elég sokan ugye enyhén túlesnek rajta, és nem okoz akkora galibát. Tehát az, hogy mennyire tud effektív a vírus terjedni, amennyire a környezete engedi igazából. És az evolúció az pedig olyan irányba megy, hogy tudjon terjedni, minél jobban tudjon terjedni, de ehhez ki kell kerülje a megszerzett immunitást, ehhez pedig fel kell adjon bizonyos dolgokat a vírus, tehát lehet, hogy nem lesz éppen olyan életképes, mint kellett volna, vagy mint lett volna, hogyha nem kellene immunitás kikerüljön, tehát ezek elég bonyolult dolgok. A lényeg az, hogy azért ezeknek a most éppen keringő járványoknak hiába olyan fertőzőek, mint mondjuk az első Omikron variáns 1-1,5 évvel ezelőtt, nem tud olyan lefutás, olyan meredek lefutású járványhullámot okozni.
Mi akkor az eljárás, hogyha megbetegedtünk és igazoltan koronavírusosak vagyunk? Mik a következő lépések, illetve mik a következmények, hogyan fog ez kihatni a mindennapjainkra, a hétköznapjainkra? Karanténba kell vonuljunk, vagy milyen kötelezettségeink vannak ebben az esetben?
Most már nem kötelező a karantén, a közegészségügy javasolja az elkülönítést, nincs most olyan, hogy mondjuk rendőrség vagy akárki ellenőrizni, hogy otthon van-e a személy, igazából mindenkinek a saját belátására van bízva. Én azt mondanám, hogyha én lennék koronavírusos, akkor én kiülném otthon azt a pár napot, amíg a gyors tesztem nem lesz negatív, és utána mennék közösségbe. Ha nagyon muszáj, akkor közösségbe addig csak FFP2-es maszkkal mennék.
Műsor folyamán itt szó volt ez a bizonyos bűvös 10-ből 8 ember, aki fel tud épülni, otthon lehet őket kezelni. Mi a helyzet a maradék 2-vel, illetve mekkora lehet ennek a hullámnak a mortalitása, hiszen ahogy ön is elmondta, sajnos biztosan lesznek olyanok, akik meghalnak most is.
Így van, biztosan lesznek olyanok, sőt, biztosan lesznek olyan egészséges személyek is, akik éppen a koronavírus fertőzésbe fognak belehalni, viszont arányaiban jóval kevesebb, mint az előző hullámokban. A vírusnak ezek a variánsai nem olyan irányba fejlődtek, hogy súlyosabb betegséget okozzanak. Természetesen ez nem egy kötelező dolog, tehát hogyha a vírus meg tud lépni egy olyant, akkor valószínűleg az evolúció során meg is lépi, de most jelenleg nem ez a helyzet, tehát ez a vírus nagyjából ugyanolyan súlyosságú tüneteket okoz, mint az Omikron eredeti változata, viszont populáció szinten ez ugye nagyon kis mennyiségű betegnél fog úgy lecsapódni, hogy kórházba kerüljön, illetve belehaljon. Tehát maga a halálozási arány még mindig az van, hogy még mindig nem egy náthárról beszélünk, hanem inkább az influenzáihoz hasonlít. Tehát olyan szerintem olyan egy ezrelék körül fog alakulni. Itt az egyetlen gond az az, hogy mivel nem ismerik a teljes esetszámot, így nem tudjuk megtippelni. Csak a kórházba jutottak, illetve leteszteltek, ből tudunk következtetni a halálozási arányra, vagyis maga a populációra vetített halálozási arány tudjuk esetleg megbecsülni.
Itt beszélgettünk arról, hogy 10-ből 8 embert lehet otthon kezelni, akkor értelemszerűen 2 kerül kórházba, de nem mindegy, hogy a kórházba milyen helyzetbe kerül, hogy kezelésre szorul, vagy egyből intenzív osztályon köt ki?
Én azért vitatkoznék ezzel a 10-ből 8 emberes statisztikával, mert lehet, hogy ez 10 tesztet, vagy 10 pozitív tesztel rendelkező emberből kerül, vagy lehet 8-at otthon kezelni. De ez nem azt jelenti, hogy ennyi a valós esetszám, vagy a valós fertőzött részarány. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a COVID-fertőzöttek 20% a kórházba kerül, mert akkor már terület lennének a kórházak, hanem ez azt jelenti, hogy azoknak az eseteknek, akiknek valami ilyen okból folytán COVID-tesztet kell végezni, azoknak az együttöde kerül kórházba, és ezek az esetek különben azok az esetek, akik amúgy is kórházba kell menjenek vizsgálatra, és mondjuk ez miatt letesztelik őket.
De akkor mégis a kórházba kerülteket, hogyha csoportosítani kellene, mennyire telítődnek meg az intenzív terápiás ágyak, mennyire kerülnek súlyos tünetekkel be az egészségügyi rendszerbe?
Hát ezt nehéz megtippelni. Ezt ki kell várjuk igazából a hullámnak a csúcsát, ami még odébb van, és ki kell várjuk majd az új BA2.86-os variánsnak az eljövetelét, mert az lehet még az, amelyik egy komolyabb hullámot tud okozni. Az biztos, hogy ezzel a dinamikával nem fognak telítődni sem az intenzív osztályok, sem a kórházak, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne valaki, akinek az ismerőse majd esetleg belehal COVID.
Nem kell akkor attól tartani, hogy ismét az egészségügy nehéz helyzetbe kerül, hogy nem lesznek ágyak, nem tudják majd ellátni a betegeket?
Ebben a kontextusban egyelőre nem, ebben a járvány hullámban egyelőre nem úgy tűnik, hogy ettől tartani kéne. Persze egy olyan variáns megjelenésével az változhat, amelyik mondjuk képes az alsó légutakban szaporodni inkább, és nem a felső légutakban, de egyelőre nem úgy néz ki, hogy ez a helyzet.
Nem kell rémeket festeni a falra, de nem kezeli Románia túl könnyűszerrel, túl könnyelműen a jelenlegi helyzetet, hiszen látjuk azt, hogy például Hollandiában már bizonyos korlátozásokat bevezettek. Gondolok itt arra, hogy az ön által is említett veszélyeztetett korosztály, a krónikus betegek vagy az idősebbek csak bizonyos szabályok mentén, például maszkviselete mellett mehetnek az utcára.
Hát ez igazából ez egy társadalmi döntés, és nem biztos, hogy az egészségügyi hatóságok felmernének vállalni bármilyen korlátozó intézkedést, mert ez ugye nem túl népszerű. Igazából mindenkinek a józan belátására van bízva. Az más dolog, hogy lehet, hogy egy kicsit ügyesebb kommunikációval több embert rá lehetne bírni arra, hogy jobban védje a szeretteit.
De mi ez mit értünk jobb kommunikáció alatt? Mert én például arra gondolok, hogy a félelem az, vagy a félelem keltés az nem egy célra vezető megoldás.
Így van, így van. A jobb kommunikáció az igazából az lenne, hogy el kellene magyarázni egy bizonyos mértékű empátiával azt, hogy mi a helyzet, mivel állunk szemben, mi várható, és mit tudunk tenni. És hogyha az embereknek ezt érthetően elmagyarázzák, az emberek ezt megértik, és akkor jobban odafigyelnek. A magyarázat hiányában csak úgy, hogy odalökjük, hogy járványról mindenki ügyeljen, az nem igazán egy célra vezető dolog.
Viszont az emberek figyelmét még felkelti ez, hogy járvány van, vagy az elmúlt 3 év most már, amióta koronavírusról kell beszélgessünk, az annyira telítette őket, hogy lényegében az egyik fülükön be, a másikon ki.
Hát természetesen már mindenki elfelejteni ezt az egész elmúlt 3 évet. Mindenki azért próbál úgy tenni, mintha mi se történt volna, attól még a helyzetet nem állt tudomásul venni, de mindenki, mivel a mostani hullámnak a következményei nem olyan súlyosak, mint az előzőeknek, vagy nem úgy néz ki, hogy olyan súlyosak lesznek, ezért igazából nincs nagyon amit tenni ellene, és nem is biztos, hogy kell. Mondjuk egy kicsit jobb kommunikációt, hogy védjük azokat, akik ebbe belebetegedhetnek súlyosan.
Benne vagyunk egy újabb hullámban, és mire lehet számítani akkor a jövőben? Ténylegesen velünk marad a koronavírus, mint egy egyszerű influenza?
Természetesen, azt azért megjegyzem, hogy az influenza sem egy egyszerű vírus, és az influenza ellen is bejáratott védekező mechanizmusok, azok nagyjából ugyanazok lesznek, mint a koronavírusra, tehát emlékeztető oltások, akár szervezett oltáskampányok a minden járványhullám előtt, viszont még mindig lehetetlen megtippelni, hogy milyen irányba fog változni a vírus. Igazából a lakosságnak ezzel nem is kellene foglalkozzon, ez a szakembereknek a dolga, hogy ezt próbálják megtippelni, előrejelezni, és akkor ha bármilyen komolyabb gond adódna egy-egy új variáns felbukkanásával, azt idejében kellene észrevenni. És ezek azok a mechanizmusok, amik sajnos hiányoznak.
Milyen irányba változhat akkor ez a koronavírus? Lehet rosszabb, vagy visszakerülhetünk a 2020-as szintre, esetleg annál is feketébb lapok is vannak ebben a metaforikus pakliban?
Annak nagyon kevés az esély, hogy visszakerülnénk a 2020-as szintre, pontosan azért, mert már szinte mindenki végigment legalább egyszer a koronavírus valamelyik variánsa, tehát már emlékezik a szervezetünk a spanyol náthánál is, ugye volt néhány nagy hullám, aztán egy még nagyobb, aztán volt néhány év vagy évtized csend, aztán helyileg még okozott komolyabb hullámokat, de aztán annyi immunitása lett a populációnak, hogy elült, és már nem volt képes olyan áldozatokat szedni. A koronavírussal, mivel ez egy más típusú vírus, annyit tudunk, hogy egyelőre ami gondot okozhat, az olyan nagymértékű mutációk, amik az Omikron variáns megjelenéséhez is hozzájárultak, tehát olyan személyekben, akik mondjuk hónapokig nem tudják magukból a vírust kiputolni, és ahol a vírus szépen csendben az adott személynek a gyenge immunrendszerét próbálja kijátszani, ott történhet egy olyan, hogy néhány hónap alatt annyi változást összeszed ez a vírus, hogy hirtelen ismét könnyen tud átterjedni valakire, és ez az a mechanizmus, ami egyelőre úgy néz ki, hogy a vírusnak elég előnyt tud adni, hogy egy-egy újabb járványhullámot tudjon okozni, és ez a BA286-os variáns, ami még nem ezt a hullámot okozza, de valószínűleg a télit már az fogja, ez történetesen egy ilyen variáns, valószínűleg több mint egy évig hordozta valaki, akiben szépen lassan kifejlődött, és most már több országban kezdtek növekedni az ezzel a variánssal igazolt fertőzésszámok.
Hatékony kommunikáció és oltáskampány, oltás stratégia, erről is szó volt a mai medicinában. Adja magát a kérdés, hogy Marcel Ciolacu miniszterelnök nem is olyan régen úgy fogalmazott, hogy Romániában nem volt és nem is lesz kötelező oltás, ami nyilván egy ferdítés, de egy ilyen mondat után mennyire bíznak az emberek az oltásban, vagy mennyire fognak élni ezzel a lehetőséggel? Ugye, hogy oltással lehet elkerülni a komolyabb problémákat, az esetleges kórházi beutalást, vagy a még feketébb kimeneteleket?
Azt hiszem, hogy ez a miniszterelnöknek ez a megjegyzése, ez úgy általában az oltásokra vonatkozott, és abban a kontextusban, hogy az új oltási stratégiát most dolgozzák ki. És a stratégiának egy szerves része az, hogy rájöttek ők is, hogy nem árt azért, ha megszerzik a lakosságnak a bizalmát. És az álhírekkel tele világban ez viszont elég nehéz megszerezni. Erre próbálnak kampányt felépíteni, szerintem helyesen, hogy próbálják a lakossággal megértetni az oltások fontosságát, és ne belég súlykolják, hogy ez kötelező, és mindenképpen fel kell venni. Viszont erre a romániai lakosság még nincsen felkészülve, csak azért, mert maga a lakosságnak az edukáció szintje, tehát hogy mennyire tud kritikusan gondolkodni, mennyire érti meg a lényeges információt, az sajnos nagyon-nagyon alacsony. Tehát ahhoz, hogy egy ilyen kampány fel lehessen építeni, meg hogy a lakosság bízzon a döntéshozókban, ahhoz egyrészt a lakosságot megfelelően tájékoztatni kell, megfelelően tanítani kell, hogy mi a hihető információ és mi nem, és természetesen megfelelő emberekkel üljenek a kormányba, hogy ezt hihetően el is tudják magyarázni.
A műsor végéhez közeledve javasolom, hogy összegezzünk. Ugye itt az új hullám, és az a legfontosabb, hogy ne betegedjünk meg, és ne betegítsünk meg másokat, de akkor mindent egy kalap alá véve, hogyan tudjuk ezt elérni, mi a járható út, mi az ajánlott, mit tegyünk akkor, ha mi vagy a környezetünkben levőkön azt tapasztaljuk, hogy betegek, esetleg bebizonyítottan megfertőzöttek a koronavírus új variánsával.
Tehát ha látás szüneteket észlelünk magunkon, bármilyen légúti megbetegedés szüneteit, nem kell egyből koronavírusra gondolni, de ne így zárjuk ki azt. Egyéb vírusok is terjednek most, sima nátavírusok, amik nem okoznak nagyobb problémát. Viszont, hogyha van a családban bármilyen olyan személy, aki fokozott rizikokategóriában sorolható krónikus beteg, nagyon idős, akkor kinéljük meg őt azzal, hogy vagy limitáljuk vele a kontaktust, amíg betegek vagyunk, vagy nézetünk egy COVID-influenza gyors tesztet, tehát hogy ezt a kettőt legalább kizárjuk, mielőtt kontaktálnánk vele. Tehát igazából itt a személyre szabott a megoldások azok, amik egyáltalán működhetnek ebben a helyzetben.
Személyre szabott megoldások, egymásra való odafigyelés, és a minél jobban tudományba vetett hit, legyen akkor ez a mai medicina záró gondolata. Fejér Szilárd, köszönöm, hogy a műsor vendége volt.
Köszönöm én is.
Hölgyeim és uraim, elérkeztünk a mai műsoridőnk végéhez. Köszönöm, köszönjük, hogy velünk tartottak. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádió frekvenciáin. Most a német nyelvű műsorunk következik, de este 10 órakor visszatérünk az esti tagozattal. Addig is vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!